TASZ 2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar püspökök szokásos lelki gyakorlatát a Leányfalusi Szent Gellért lelki gyakorlatos házban tartották meg hétfőtől péntekig. A szokásoknak megfelelően a lelki gyakorlaton az anyaországi főpásztorok mellett a határon túli magyar püspökök is részt vettek, ott volt Ternyák Csaba egriesek is. Az idei lelki gyakorlatot Juhász Ferenc plébános vezette. A püspökök ezen alkalommal is imádkoztak Jézus Krisztushoz a békét Európában és a világban. Egyúttal hívják keresztény testvéreiket és minden jó akaratú embert, hogy együtt kérjék Szűz Mária, a béke királynője közbejárását az egyetértés és a békesség ajándékáért. Krisztus királysága nem politikai királyság, így nem jelent veszélyt a fennálló hatalmakra, ezért követőinek szolgálata sem kaphat soha politikai színezetet, azért félnek tőle ezek a hatalmasságok, mert ő az igazság. Fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a bazilikában, ahol 4 lektort avatott az egri főegyházmegye szolgálatára. Jézus igazsága, Isten igazsága, aki annyira szereti az embert, hogy emberré lesz ő maga is, vállalja a mi életünket, annak minden küzdelmét, megaláztatását, a kivégzést, a halált, fogalmazott a főpásztor. Isten igazsága, a szeretet igazsága, szögezte le Ternyák érsek. A magyar családtámogatási rendszer egyedülálló a világon, a kormány 30 féle intézkedéssel segíti a családokat, mondta el a családokért felelős államtitkár Budapesten a Babamama Expón. Kondzs Zsófia úgy fogalmazott, a kormány 3 fő területre összpontosít, a családok anyagi helyzetének folyamatos javítására, a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére, valamint az otthon teremtése. Megismételte, hogy 2 lépcsőben jövő július 1-ével és 2026. január 1-ével a családi adókedvezmény megduplázását tervezik, a jövő évi költségvetésben több mint 3750 milliárd forintot szeretnének a családokra fordítani. A következő 3 évben a minimálbér 9-13 és 14%-kal növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7%-kal emelkedik, így a várható 3-4%-os infláció mellett dinamikus lesz a bérnövekedés, közölte Comba Sándor a Kossuth Rádióban. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a reálkeresetek is nagy valószínűséggel nőnek majd, és ez a fogyasztásban és a háztartásokban is tapasztalható lesz. Megjegyeztem, annak, hogy a jelenlegi bizonytalan világpiaci helyzetben megszületett a 3 éves bérmegállapodás, nagyon fontos üzenete van, a piac, a gazdaság, a munkavállalók és a lakosság számára is. Azon munkáltatóknak, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, csúsztatva kell majd fizetniük a megnövekedett szociális hozzájárulási adót, tehát például 2025-ben a 24-es értéknek megfelelően kell befizetniük. Összességében a 4 millió 700 000 munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés, jegyezte meg. December 1-től megvásárolhatók a 2025-ös autópályamatricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópályadíjak, mind pedig a büntetések. A Voxinfo Kft., a Nemzeti Mobilfizetési ZRT hivatalos viszonteladó partnerek közlése szerint a jövő évi matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Az alappótdíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaország is jelezte, hogy engedélyezi Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverek bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. A francia külügyminiszter a BBC-nek adott interjúban közölte, önvédelemnek minősül, ha Ukrajna beveti ezeket a fegyvereket orosz területen. A miniszter arra nem tért ki, hogy ilyen támadás történt-e már. Orosz hadibloggerek szerint Ukrajna többet is kilőtt az amerikai rakéták közül a Kurszki régióra, ahol már a hét elején is történt ilyen csapás, miután Joe Biden elnök feloldotta a fegyverek oroszországi használatára vonatkozó korlátozást. Napközben pedig robbanások hangjai hallatszódtak Kijevben, miután légi riadót rendeltek el a városban, írta az RBK Ukrajna hírportál. A nyugat számára szánt figyelmeztetés volt az Ukrajnában az új Oresnyik hiperszónikus rakétával végrehajtott csapás, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő a Rosszia 1 televízió Moszkva Kreml Putyin című műsorában. Dmitrij Peszkov emlékeztetett, Vlagyimir Putyin elmondta, a Kurszki régióban nyugati rakétákat vetettek be nyugati katonák közreműködésével, és ennek következtében ott orosz katonák vesztették életüket. Azt hangoztatta, hogy Joe Biden leköszönő amerikai elnök kormányzata, amelyet a háború pártjának nevezett, egyre vakmerőbb lépéseket tesz, és provokálja a feszültséget az orosz-ukrán konfliktus körül. Végül az időjárásról. A köd rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik majd, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -4, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A kommunizmus egyházi áldozatai, második rész. Ismeretlenebb vértanúk és a magyar állambiztonság nemzetközi tevékenysége az egyházakkal szembeni fellépésben. Interjú Sós Viktor egyháztörténésszel. A Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával november 17-i múlt vasárnapi beszélgetésünkben Bódi Magdi és Brenner János atya történetét helyeztük el a Rákosi és Kádár rendszer kontextusában. Ez alkalommal a kevésbé ismert áldozatokkal és a magyar állambiztonság nemzetközi egyházellenes tevékenységével foglalkozunk. Az egyházi személyek elleni gyilkosságok az 1950-es évek végéig nyúlnak el. Ezt követően két módszert alkalmaznak ellenük. Bírósági perek és per nélküli internálások. Továbbá elérik, hogy előjáróik tegyék félre, függesszék fel, vagy rakják el eldugott helyre őket. Ez a Kádár rendszer sajátossága, hogy ilyen körmönfont módszereket alkalmaz, mutat rá beszélgetésben Sós Viktor egyháztörténész. Ezentúl kifejti, hogy az 1950-es években a Szovjetunió és a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés és hírszerző tevékenység, amelynek fő iránya a Vatikán volt. Most hallgassák meg a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával készített beszélgetésünk második részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Sós Viktor Attillát, egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.
Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Viktor, a II. Világháború utáni a kommunizmus időszakának az egyházi áldozataival, tanúságtevőivel foglalkozik. Pusztán felsorolás jelleggel kiemelne kevésbé ismert, de ugyanolyan nagy egyházi áldozatok volt, vértanúk volt, akik ebből az időszakból származnak.
Ugye a vértanúk, vagy azok, akik az életüket áldozták, 58-ig nyúlnak el, gondoljunk csak Kenyeres Lajos tiszavárkonyi plébánosra, aki biciklivel jön haza, elkapják, meggyilkolják, a Tiszába dobják, és fél év múlva kerül elő a holtteste, vagy Szekuli Pál, ösküji káplán, akit egy kútba dobnak, és ráadásul a plébánosát próbálják először azzal vádolni, hogy ő tette el láb alól. Brenner Jánosnál is nagyon érdekes megfigyelni, hogy nőjet próbálnak kreálni, gazdasági visszaélést akarnak kreálni, tehát olyan ügyeket, amiből botrányt lehet csinálni. Most ezek a gyilkosságok, vértanúságok, ezek az 50-es évek végéig nyúlnak el, és utána pedig két módszer van, az egyik a bírósági perek, illetve még a per nélküli internálások, amikor még bírósági koncepciós perre sincs szükség. A másik pedig, hogy pont a 60-as évek elejétől kezdve megpróbálják kivitelezni azt, hogy az egyházi vezetőkkel mind a három történelmi egyház vezetőit rábírják arra, hogyha valaki nem viselkedik rendesen a papok közül, elítélni nem lehet, vagy már problémás lenne, akkor a saját főpásztorával, püspökével, elöljárójával teszik őt félre, vagy függesztik föl, vagy rakják el eldugott helyre. És ez a Kádár rendszernek a sajátossága, hogy ilyen körmönfont módon járnak el. 1972-ben van az utolsó politikai okokból végrehajtott per, ugyan 70-es, 80-as években is vannak mondjuk katonai szolgálatot megtagadókkal szembeni eljárások, perek, de az már egy picit más világ. És hát ugye az utolsó pap, Lénárd Ödön, aki börtönviseltként 1977 nyarán szabadul, amikor Kádár János hatodik pápánál jár, és a pápa közbenjárására szabadul majd Lénárd Ödön a börtönből. Tehát a 70-es évek második feléig nyúlik el az a fajta fizikai brutalitás, a szabadság megvonás, a börtön, az internálás, de a diktatúra 90 tavaszáig, az első szabad választásokig működik. Még 89 tavaszán Magyar Szocialista Munkáspárt határozatot hoz, hogy az egyházakkal szemben hogy kell fellépni. Az Állami Egyházügyi Hivatal ugyan 89. június 30-ával jogutód nélkül megszűnik, de van olyan megyei titkár, az Egyházügyi Hivatal megyei titkárai közül, aki annál a megyeszékhelyen működő tanácsnál majd később a 90 utáni időszakban megyei közgyűlésnél vagy megyei önkormányzatnál marad. Tehát a diktatúra tulajdonképpen egészen a rendszerváltásig elnyúlik, és az egyházak annak vezetőit, tagjait, híveit, papjait, lelkészeit nyomon követik, felügyelik, hogy kézben tartsák, ellenőrizzék őket. Azok a papok, lelkészek, világiak, akiket a 60-as években ifjúságnevelés, közösségbejárás, közösségépítés, szerzetesi élet gyakorlás címén akarnak emiatt megbüntetni, ők mind-mind egy-egy példa, egy-egy olyan életút, akiknek az életét ketté töri ez a rendszer. Vagy azzal, hogy nem élheti azt a szerzetesi életet, amelyre a Jóisten őt meghívta, vagy azzal, hogy bebörtönözték, internálták, világi embereket nem tanulhattak tovább egyetemen, főiskolán, vagy kirúgták a munkahelyükről. És pont a 60-as éveket mutatja be Küzdelem a lelkekért címmel egy kiállításunk és egy nagyon vaskos 60-as évekkel foglalkozó tanulmánykötetünk, ami meg szerves folytatása ennek az egész 56 utáni megtorló időszaknak, egészen a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig elnyúlik ez a korszak, amiben a Kádár rendszer, mind a vidéki Magyarország, a vidéki paraszti társadalom, mind az értelmiség, mind az egyházi társadalommal szemben föllép azért, hogy a hatalmát meg tudja színelíteni, és azt tudja mutatni, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van.
Sós Viktor egyháztörténésszel beszélgetünk a kommunizmus egyházi áldozatairól. Te Tehát ez a kádári, vagy rákosi, mondhatjuk úgy, hogy a kommunista időszak állami gépezete, feltételezhetjük, hogy nem csak Magyarországra koncentrál ezekben az egyház ellenes megtorlási ügyekben, hanem van kitekintése, vagy aktívan részt vesz más országok egyházi személyeinek a megfigyelésében, vagy hátrányos helyzetbe hozásában?
Nagyon jó a kérdés, Viktória. Azt gondolnánk, hogy Magyarország egy kis ország, ugye vagyunk mi itt most már sajnos nem egészen többen, mint 10 millióan a Csonkaországban, 15 millióan lehetnénk a Kárpát-medencében, de már ennyien nem vagyunk. És azt gondolnánk, hogy a nagy szocialista tömbben, a Szovjetunió által megszállt Közép-Kelet-Európában, a nagy szláv tengerben, hát Magyarország akkor se volt olyan meghatározó tényező. De pont az egyházak világa, egyházakkal szembeni állambiztonsági fellépés mutatja azt, hogy mennyire számított a magyar politikai rendőrség, az állambiztonság fontos tényezőnek. Az 50-es években már Szovjetunió, illetve a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés, hírszerző tevékenység. Ennek a fő iránya a Vatikán, a másik pedig a protestáns egyházi világszervezetek. Keresztjén békekonferencia például, vagy egyházak világtanácsa, vagy luteránus világszövetség, hogy ilyen nagy nemzetközi protestáns világszervezeteket mondja. A kettő történet sok szempontból összefügg, de érdemes róluk külön beszélni. Ugye a kiinduló pont az, hogy 1945. április 4-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság javaslatára de Angelo Rotta nunciust Magyarországról kiutasítják, és megszakad a diplomáciai kapcsolat Magyarország és a Szentszék között, ami majd 90 tavaszán áll helyre. Hivatalosan nincs kapcsolat a két fél között, ennek azért vannak diplomáciai ponyodalmai nehézségei, ügyintézés, püspökök kinevezése, lehetne sok-sok mindent sorolni, és a 60-as évekre elérkezünk egy olyan helyzetre, pont az 56 utáni megtorlás, a Kádár rendszer belső rendcsinálása, saját szempontjunkból rendcsinálása után, hogy külföld felé nyit a Kádár rendszer. Már a Rákosi korszakban is azért van külföld felé nyitás, de az sokkal korlátozottabb. De a 60-as években elindul a nyugat felé való nyitás, a hírszerzés jelentős szerepet kap, és ha egyházi vonalon maradunk, akkor az egyik feladata a 3/1-nek, a hírszerzésnek, az a Vatikán irányába való információgyűjtés. A másik pedig, én eddig a kutatásaimból azt szűrtem le, hogy magyar gondolat, magyar ötlet volt, egy Miklós Imre, aki később az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke lesz, 56-ban még csak elnök helyettes, és valamikor 57-ben kigondolták azt, hogy jó lenne egy szocialista vagy kommunista székhelyű nemzetközi protestáns szervezetet létrehozni, amely összefogja a szocialista országok protestáns egyházait. Ez lett a prágai székhelyű keresztjén békekonferencia, ami tulajdonképpen, hát egy finoman fogalmazva, egy hírszerzési gyűjtőtégely volt. A szovjet és minden egyéb kelet-közép-európai országok a protestáns egyházi világszervezet égisze alatt mindenféle információkat gyűjtöttek, illetve a nyugattal való hidegháborúnak egy egyházi lecsapódása lett. Na most ebben a magyar állambiztonság elég komoly szerepet vállalt. 1967-ben egy titkos megállapodást köt Benkei András belügyminiszter és Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, hogy 5 darab belügyi tisztet egy úgynevezett rezidentúraként létrehoznak és betelepítenek az Állami Egyházügyi Hivatalba, illetve a Külügyminisztériumba. Ennek a rezidentúrának a neve Világosság, és az a feladata, hogy ezek a belügyi tisztek, akik hivatalosan a belügyi állományában vannak, az Állami Egyházügyi Hivatalba kerülnek 4-en, egy pedig a Külügyminisztériumba, és minthogyha ott dolgoznának, az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai lesznek, de az a feladatuk, hogy az AEH-n keresztül, vagy az AEH lehetőségein keresztül információt szerezzenek, gyűjtsenek a Vatikán, keresztény-béke konferencia és sok-sok minden nemzetközi irányultságban. Ez a világosság rezidentúra, ez a 3/1 a hírszerzésnek a felügyelete alatt működött, és olyan személyek dolgoztak itt, akik korábban a belső elhárításnál dolgoztak egyházi vonalon, itt a belügyből átkerültek az állami egyházügyi hivatalba, és később a 70-es, 80-as években akár feltűnhetnek, mint például Orosz József Rómában, a római nagykövetségnek a munkatársaként. Hát milyen minő véletlen, az egyházi kapcsolattartást bízták rá, és hát amellett, hogy diplomata volt, hát az egyházi vonalat vitte Rómában a nagykövetségnek a keretei között azzal a feladattal, hogy a Rómából, a Szentszék irányából próbáljon információkat gyűjteni. Maga ez a rezidentúra, ez nem működik gyakorlatban sokáig, a 70-es években felszámolják, illetve maradnak a munkatársak az AEH meg a belügy keretében, csak nem világosság rezidentúrának hívják őket, de kaptak egy lakást, egy Ékfedő nevű lakást a második kerületben, a külügyminisztérium közelében, amely lakásnak az volt a feladata, hogy hálózati személyeket szervezzenek ott be, akik kimennek akár Rómába, akár más nyugat-európai vagy egyéb más országokba tanulni, vagy pozíciót betölteni. Ez a lakás azonban a 80-as évek közepéig a hírszerzés használatában volt, és kifejezetten egyházi vonalon működtették ezt. Ez csak egy példa a sok közül, de ma már azért látjuk, hogy a magyar állambiztonság tényleg mennyire komolyan elhivatottan végezte a feladatát, akár Szentszék irányába, a Vatikán irányába próbáltak épülni, de tudjuk azt a második vatikáni zsinat után, a 60-as évek végétől 70-es években, hogy például a francia progresszívnek mondott haladó egyházzal, hogy vette föl a magyar pártállam a kapcsolatot, és hogy próbálta kihasználni azt, hogy az az új marxista, vagy új baloldali gondolkodás, ami nem csak a nyugati társadalomban, hanem az egyházban is megjelent, velük kapcsolatot építeni. Nyilván a harmadik világ felé ugyanígy kihasználták ezeket a lehetőségeket. Ezek mind-mind a pártállam, a kommunista diktatúra működését, előretörését, célba jutását voltak hivatottak segíteni. Látni kell azt, hogy maga ez a pártállam ugyan felhasználta, vagy igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni az egyházakkal, vagy felmutatni azt, hogy Magyarországon az egyházak jó helyzetben vannak, de alapvetően mindvégig ellenségnek tekintette az egyházakat, és azokat, akik hajlandók voltak együttműködni, hajlandók voltak engedményeket tenni, azok valami fajta pozitív elbírálásban részesülhettek, de alapvetően egészen a rendszerváltásig, például az előbb említett állami egyházügyi hivatal a papokat kategóriákba sorolta, hogy ki a reakciós, ki a haladó, ki az, aki mondjuk semleges a pártállammal szemben, és minden vele való kapcsolat, vele való bánásmód az ezeknek a besorolásoknak a függvényében volt. Az, hogy mondjuk nyugatról valaki sajtóterméket kaphatott, vagy nem kaphatott, vagy miért kaphatott, azt is mondjuk az állami egyházügyi hivatal döntötte el ezen kategóriáknak a figyelembevételével. Tehát látnunk kell azt, hogy bár változik a hangsúly, változnak a szempontok, változik az, hogy mire akarja akár a Szovjetunió, akár a magyar pártállam a politikai rendőrséget, az állambiztonságot felhasználni, de mindvégig az egyik olyan meghatározó ellenség, vagy olyan célcsoport, akivel szemben fellépnek, az az egyházak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és buzdíthatjuk azt hiszem a hallgatóinkat, hogy a 2014-ben létrejött Nemzeti Emlékezet Bizottság által kikutatott, és ezáltal a köteteikben megjelentetett legújabb kutatási eredményeket forgassák, keressék fel a bizottság székhelyét és honlapját, ahol ezeket a köteteket beszerezhetik, megrendelhetik.
Így van, sőt a legtöbb könyvünk digitálisan fönt van a világhálón, elérhető. Persze a legjobb a könyvet a könyvespolcon papírformátumban tartani, de én is előszeretettel használom a papír mellett az elektronikus verziót is, mert könnyebben kereshető, könnyebben forgatja az ember, és emellett nem csak kiadványaink, hanem számos olyan adatbázis elérhető, amely bemutatja, hogy a pártállam hogyan működött, kik voltak a pártállam vezetői, hatalombirtokosai, akár az egyházüldözésnél maradva, kik üldözték az egyházakat, de más területeken is, kik voltak azok a vezető pozícióban lévő párt és állami emberek, akik a Rákosi és a Kádári diktatúrát működtették, éltették Magyarországon.
További eredményes kutatómunkát kívánok!
Köszönjük szépen!
Sós Viktor egyháztörténésszel készített interjúnk második részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Csengetnek a plébánia ajtaján. Ki lehet az ilyenkor? Fordul meg a plébános fejében. Szombat délelőtt ki jöhet, és mit akar? Láthatná, hogy ki van írva, nincs ügyfélfogadás, sürgős esetben pedig telefonáljon. Éppen csak átsuhant rajta ez a kósza gondolat, már is feltápászkodott az íróasztala mögül, valamit felölt magára, hogy papnak lássék, és kikújcsolja a bejáratot. Asszony áll az ajtóban, karján gyerek, és enni kér. Jöjjenek beljebb, várjanak itt, kérem, rögtön megnézem, találok-e valamit, valami gyereknek valót a hűtőszekrényben. Ha nem találna, szól utána az anya, jó lesz néhány forint is. Egy kis nápolyi keks, édesség és sütemény, egy-két könnyebb konzerv, kenyér, kifli, vaj mindig van egy plébánián. Akad most is. Reklámszatyrot keres, az is van, és találomra belepakol ezt is, azt is, amiről úgy gondolja, a gyerek megeszi. Furcsa, hogy ekkora gyereket még ölben hord az anyja, gondolja magában a plébános, de úgy van vele, hogy mindenkinek lehet eltérő szokása. A gyerek idegenül néz a felé nyújtott csomagra. Nem szokott hozzá, valószínűleg gondolja a plébános, hogy valamit adnak neki. Az asszony leteszi a gyereket, az megáll saját lábán, és közben egyik kezével beletúr a csomagba. Az asszony le nem veszi szemét a papról. Nagy szakértelemmel tapogatja körbe, és fogdossa meg ujjával a kapott ennivalót. Szemén látszik, hogy tapintásra felismeri, de közben el nem ereszti tekintetével a papot. Nehogy az, miközben ő a zacskóban letekint, az bezárja előttük az ajtót. Aztán visszatér a pénzre. Nem lenne egy pár forintja, hogy a gyereknek, de a pap már mondja is a megtanult szöveget, nem, sajnos nincsen. Ezt tudom adni, ha éhesek. Ugyan adjon már egy pár forintot, tartja fogva az asszony a papot. Láthatja, hogy a gyereknek tejre van szüksége. Hozok tejet mindjárt. Miért nem mondta, hogy az is kell, válaszolta a pap, és már mozdult volna, hogy elinduljon újfent a spájzba, de érezte, hogy az asszony nyomul utána. Meggondolta magát. Nem ad tejet nekik, hiszen azután meg mást kérnek, és ez így folytatódik mindaddig, amíg pénzt nem ad. Kituszkolja őket a kapun kívülre, sajnálja a gyereket, aki kint marad az utcán ezzel az asszonnyal, majd bezárja a kaput. Nehogy azt higgye a kedves hallgató, hogy ezzel lezárul az ügy. Dehogy zárul. Amíg visszaballag a plébános a szobájába, és ismét leül az íróasztala mellé, hogy folytassa, amit az imént itt hagyott, azt már nem tudja folytatni. Mint egy felvillanó reklám, vagy amikor a film közben bejátszanak egy fájdalom elleni kenőcs hirdetést, úgy jön elő újra és újra a kép az asszonnyal és a gyerekkel. Mit csináljon? Jól tette, hogy nem adott nekik még valamit? Esetleg tényleg egy pár forintot? Hiszen gyerekkel volt az asszony. Jól ítélte-e meg a helyzetet? És arra gondol, hogy Szent Márton nap és Szent Erzsébet után éppen ma, amikor gyűjtés van a templomokban, a szegényeknek, a karitás számára. Sokáig rágódott a dolgon. E körül forgolódott minden gondolata. Ha a kéregetőtől tesszük függővé, hogy adunk-e neki valamit, vagy becsukjuk előtte az ajtót, akkor hogyan számolunk el a lelkiismeretünkkel? Hiszen semmit sem tudunk jobban, mint azt, éheztem és ennem adtatok, ruhátlan voltam és felruháztatok, úton voltam és befogadtatok. Nem lehetséges, hogy most éppen az Úr előtt csuktam be az ajtót? Vagy ha most nem is, akkor a következő koldus, aki tényleg rászorul arra, amit kér, nem maga az Úr lesz? Megeshet, hogy amiatt nem adok neki, mert már az imént is adtam egyiküknek, és ne terjedjen a híre, hogy itt lehet ezt is, azt is kapni. A plébános érezte, hogy feszülnek benne ezek a gondolatok. Aztán megcsörrent a telefon. Kollégája hívta, hogy valamit megbeszéljenek a következő héttel kapcsolatos tennivalóról. Amíg beszéltek, is végig ott volt benne a kínos érzés, hogy egy gyerekkel elküldött egy anyát. Ezekben a napokban történt az is, hogy egy kisgyerek nyitott hátgerinccel született, és sok százmillió forintba került a kezelése, és a szülők gyűjteni kezdték a pénzt a műtétre, és bár hihetetlen, de összejött, és ő most néhány forintot nem adott ennek a gyereknek. Lassan dél lett, ebédidő. Már éppen indult a konyha felé, hogy megnézze, mit főzött a szakácsnő, amikor ismét megszólalt a csengő. Téblábolt egy keveset, de aztán úgy érezte, most jóvá teheti az előbbi bakit, vagy legalább lecsendesítheti lelkiismeretét azzal, hogy ad egy pár forintot. Ezen már nem újjon. Emiatt csak nem tódul ide az egész koldús népség, gondolta. Kihúzta a fiókot, megkereste a pénztárcát, kivett egy ezrest, és elindult vele a kapu irányába. Bal kezében a pénzt, jobb kezével elfordította a kapukulcsot, csak résnyire nyitotta ki a bejáratot, amekkorán keresztül kinyújthatta a pénzt az asszonynak, ha ő jött vissza. A bejárati kapu résén a káplán vigyorgott be. Elnézést kért, mert úgy ment el az imént, hogy itthon hagyta a kapukulcsot. Köszi, hogy beengedsz, szólt oda könnyedén a plébánosnak.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Thank you. Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott riportjainkkal, különböző adásaink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája. Holzinger Ferenc jezsuita atya, a Miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója mutatja be az intézményt. Az egy órai hírek után Cseperedő című kisgyerekekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozó műsorunk jön. Berec Renát a riportjában egy egerszalóki édesanyát, Pintér Beátát ismerhetik meg, aki két Duchenne-féle disztrófiával, vagyis izomsorvadással küzdő fiút nevel. E betegséget egy genetikai hiba okozza, és korai halálozással jár. Külföldön elérhető lenne terápia milliárdos összegekért, alapítványon keresztül gyűjtenek a fiataloknak. Azután jön a Sziluett női magazin. A Média Családért Alapítvány idén 17. alkalommal díjazta a legjobb családdal kapcsolatos cikkeket, rádió és televízió műsorokat. A közönség Balog Fruzsina Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írását díjazta. Domán Vivien vendége lesz ő, tehát Balog Fruzsina feleség, édesanya, újságíró. A két órai hírek után a Gaudéte jön, majd a Karitász percek, a Közelkép adásában pedig Marti József bujáki esperes plébánossal Hajdú Mária beszélget. 3 órakor híreket mondunk, aztán jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Egy kótai útmenti feszület felújításáról hallanak, és az Ilinyi Mária szobor történetét is megismerhetik. A Kérem a következőt egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A Crohn betegségről dr. Takács Alajos gastroenterológust, a hazai Endomedix hálózat orvosigazgatóját kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Tompos Péter, Turi Sarolta, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót Debnár Ádámot hallották.
Pilátus akkor megkérdezte Jézustól, tehát király vagy te? Jézus pedig így felelt, igen, én király vagyok. Olvasom a János evangéliumban. Krisztus mindig elutasította, hogy királlyá tegyék, és kivonta magát követői túlzott lelkesedése alól, amikor azért akarták szolgálni, hogy hatalomhoz jussanak. Először csupán akkor jelentette ki magát királynak, amikor ez az állítás a félreértés veszélye nélkül történt, amikor fogolyként elhagyottan állt Pilátus előtt. Sík Sándor Krisztus királyhoz. Ó szív! Királyi szív, ki úr vagy, és a mindenséget mozdulatlan mozgatod, és mégis egy vagy mi közülünk, testvér és kisded és jegyes. Meleg, piros bor, fehér, lágy kenyér, ki most se nézed ráncba vont homlok megett ítélkező király bosszúval, halálba táncos forgatak futásunk, de mint az édes anyaszem, simogató szigorral várja végig a tehetetlen gyermek toporzékolást, és korholása csókot ígér, és büntetése is becéz, úgy vársz reánk, úgy hisz magadhoz, úgy ölelsz. Krisztus alakja végtelen jelentőséggel bír. Nem a szava, nem a tette, nem az útmutatása a döntő, hanem ő maga, az, ami ő. Benne, az élő valóságban az ég beszél a földhöz. Benne hajlik az ember akarata Istenhez. Világok találkozása zajlik le, s a két világ metszőpontjában ő áll. Uram, azt parancsoltad nekünk, hogy fele barátunkat úgy szeressük, mint saját magunkat. Szerettél bennünket, ezért nem elégedtél meg azzal, hogy a biztos part felől csak tanácsokkal láss el minket. Nem is hagytál ránk kész receptgyűjteményt, hogy bármely szituációban gondolkodás nélkül kövessük azokat. Azt kívánod tőlünk, hogy téged követve életünket megosszuk másokkal, mint ahogy te tetted, királyunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, kész